Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. Az Annó Budapest ma divat történeti kalandozást tart a múltba. Az S-Modell nevű cégnek fogunk utána járni. Az S-Modell divat cégnek, és lehet tudni, hát nyilván önök is emlékeznek rá, mert nagyon sokan vásároltak ott mindenféle dolgokat, hogy nagyon sokáig meghatározta Magyarország, idézővel kezdődik, jó ízlésű embereknek öltözködését ez a divat cég, és hát erről fogunk majd beszélgetni. Fénykorában 17 üzlete működött az országban, talán önök is emlékeznek arra, hogy a Károly Krúton is volt, meg nyilván nagyon sok helyen, úgyhogy próbálják meg a merev lemezüket egy kicsit felfrissíteni, vagy felpörgetni, és meséljék el nekünk az elkövetkezendő két órában, hogy hogyan és mit vásároltak ott, mi volt a kedvenc ruhadarabjuk, miért szerették, és nyilván a reklámfilmek terén is változást hozott, hiszen Sas István rendezte az S-Modellnek a reklámfilmjeit, a zenéjét, most szívesen eléneklem önöknek, kivételes, ebből botrány lesz, különleges, keresd az S-Modellt. Szóval ez volt az a song, amit a M7-es zenekar játszott egyébként, úgyhogy megvan itt a gépen, nézek Dánielre, szerintem ez sincs meg. Úgyhogy hát ma zene nélkül maradnak a kedves hallgatók, maximum Korda György slágereit fogjuk lejátszani, ha nem telefonálnak a 2406953, illetve 2407953-ra, vagy nem szólnak hozzá a Facebookon, vagy nem írnak nekem SMS-t a 0630303953-ra. Mindenki otthon van, mindenki maradjon otthon, kezdődik az Annó Budapest, tehát az S-Modell a mai témánk. A vonal túlsó végén pedig itt van már velünk Kelemen Sándorné, Preizendorf Gabriella, az S-Modell alapítója. Kész csokom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy tetszik lenni?
Hát a híradó után, mit mondjak, én jövök. Sajnos ez a vírus, ez belejátszott az életünkbe. De egyébként, mint ahogy a nővérem szokta mondani, igyekszem.
Értem. De gondolom tartja a karantént meg minden?
Persze, természetesen napok óta nem voltam ki.
Van, aki segít önnek?
Hát a lányom, aki szintén nem lenne szabad, hogy járkáljon, de azért muszáj valakinek.
Értem. Mindenesetre a legjobbakat kívánom. Szóval menjünk vissza a 80-as évekbe, mert hogy ön volt az, aki létrehozta az S-modellt. Hogyan is történt ez?
Na most, hát úgy történt, mert ugye a kérdés is fölmerül, hogy kinek az ötlete volt, hogy ilyen hálózat létrejöjjön, és akkor én határozottan említem, hogy a Demján Sándor úr ötlete volt. Közgazdász vándorgyűlések voltak annak idején évente, és az egyik közgazdász vándorgyűlésen odajött hozzám, és ajánlotta, hogy dolgozzunk együtt, tehát dolgozzam vele. Na most, mert hogy szeretne létrehozni egy ruházati logisztikai hálózatot. Hát úgy váratlanul írt, és akkor névjegyet adott telefonnal, hogy hát, hogy hívjam föl. Pár nap múlva megállapodtunk. És én erre az ajánlatra, mert egyéb ajánlatot is tett, ha ez esetleg nem tetszene, én az első ajánlatra, tehát erre mondtam, igen, nagyon örült neki, és tudtam, mondta. Tehát feladat volt, az első feladat az volt, hogy az S-modell vállalat létrehozása a szükséges szakemberek, munkatársak felvétele.
a skála miatt volt S modell?
Hát valószínű, igen, igen, igen. Ez az, igen, a skála miatt volt S modell. Tehát az S betű az tulajdonképpen...
A skálát jelentette, értem.
Ami természetes volt, hiszen ők az ő érdekeltségük hozta létre.
Na de, ugye csináltam már egyszer egy műsort a Budai Skáláról, amikor megnyílt, és nagyon sokan, nagyon sok hallgató mesélt akkor Demián Sándorról, amiből kiderült, hogy mennyire zseniális üzletember volt ő, de hogy mit tudott önnek adni ahhoz, hogy egy luxus cikkeket árusító üzletlánc létrejöjjön. Hol lehetett beszerezni az anyagokat? Hol lehetett beszerezni hozzá a darabokat?
Na most... Hát ez mondjuk egy jó kérdés, de előtte még szeretném ehhez a feladathoz, tehát hogy szakemberek, munkatársak felvétele, bemondani, hogy milyen szakembereket sikerült felvenni, és ezek majdnem mind a ruházatban dolgoztak előzőleg, mint ahogy én is országos nagykereskedelmi vállalatnál voltam beszerzési főosztályvezető. Tehát voltak ilyen kapcsolataim, és akkor hagyd mondjam, hogy a beszerzés főnöke volt Jakab Gyuláné, Jukka, az értékesítés Szepesi Józsefné Aranka, sajnos ő már nincs köztünk, a reklám Sipos Mari, a gazdaságigazgató Szepesi László, és még megemlítem, hogy volt egy titkárnő a Műtyűr, Szilvainé, aki nagyon sokat segített különösen az adminisztratív munkákban. Úgyhogy tehát tulajdonképpen ezek az emberek beléptek, és mindenki megkapta a feladatát, és elkezdődött a vállalat szervezése, ugye?
Igen.
Na most, tehát tulajdonképpen az anyagi támogatást azt a Skála Coop érdekeltségként jött létre, és 1980 12. hó 10-én lett aláírva a szerződés.
Értem.
Tehát az S-modell létrejött. Ugye azzal a cél alakult, hogy exkluzív ruházati termékekkel lássa el az itthoni vásárlóközönséget.
Ez így jól hangzik.
Igen. Na most, hogy mondjam, hogy nagyon nagyvonalú volt a Demián úr, mert egy borítékot, amikor a megállapodás megtörtént, egy borítékot tett az asztalra, és azt mondta, hogy ebben benne vannak azok a lehetőségek, hogy a költségek fedezetve legyenek. Tehát, és hozzátette, hogy soha nem fogom megkérdezni, hogy mit vett rajta. Érti? Ezt nem felejtettem el azóta, azt hiszem 40 éve, vagy ki tudja. És tehát, hogy bizalom, a bizalom, ami nagyon fontos, hogy az emberek között legyen ahhoz, hogy minden normálisan menjen.
Értem.
Na most az első üzletet 1981 szeptemberében nyitottuk meg, a Tanácskörúton, jól emlékezett, hogy ott is volt.
Igen.
És hát aztán sok minden történt utána, ugye a vállalat fejlődését illetően a miután terebélyesedett, mert az S-modell, a szocializmus egyik divatmárkája volt. Ez úgy tetszik nekem ez a kifejezés, valaki használta.
Igen. Igen.
És, ahogy az előbb említette, a név, a skála, az S, és azt jelentette tulajdonképpen, hogy S-modell lett.
De a koncepció...
Induláskor.
De a koncepciója az egész üzletláncnak, bolthálózatnak, az mi volt? Tehát ugye Szinyei Merse lilaruhás nő volt a...
Lilaruhás nő.
Volt a védjegye ennek az áruháznak.
A színelfogadás. Tehát a lilaszín kialakítás. Az ő a festményén megjelent lilaszínt választottuk tulajdonképpen reklámszínnek.
Igen. De ez ki ötlete volt?
Tessék?
Ez kinek hát az ötlete
volt? Nehéz lenne megmondani, mert nagyon sok ötlet volt, és azok közül most, hogy ezt választottuk, és ki volt név szerint, nem tudnám megemlíteni.
Értem.
40 évvel ezelőtt volt. De biztos, hogy mindenki foglalkozott vele, hogy mi lenne a jó, és a lila szín az akkor is ugye a divat színe volt, tehát a a gazdagabb divatszín volt.
Értem.
Mint mondjuk egy piros vagy egy sárga.
Igen.
Tehát elegáns, elegáns szín volt, és különben színjeinek nagyon szép színárnyalata is volt, és akkor utána az üzletek külső megjelenésében ott volt a lilás szín, akár a bejáratnál, akár fölötte lévő ernyőnél, szóval ezt a színt használtuk tulajdonképpen végig.
Értem. És az még nem derült ki, hogy honnan lettek ruhák ebben a boltban?
Az még nem derült ki, mert az, na,
mert hát eddig másról beszéltünk, igen.
Hogy több belföldi termék volt természetesen az elején, de utána is mondjuk arányában igen. Talán maga is emlékszik arra, vagy legalábbis hallott róla, hogy belföldön a jobb termelő, ruházati termelő vállalatok általában bérmunkát kötöttek külföldi cégekkel, tehát főleg európai, nyugat-európai cégekkel, és itt termeltetett az a cég náluk.
Ja igen, tehát itt varták meg, és aztán odakint adták el ezek a cégek.
Igen.
Tehát
igen.
Mi voltunk akkor Nyugat Kínája?
Na most, tessék?
Mi voltunk akkor Nyugat Kínája, mint ahogy most is Kínában
hát
készül minden?
Igen, mert ők hozták a modellt, sokszor az alapanyagot is, bár nálunk is voltak azért alapanyagok, amit mi használtunk, de azért ez a bérmunka nagy termelési elfoglaltság, mondjuk azt is jelentette, hogy azért a divat információt adott nekünk. Tehát amit ezek a gyárak termeltek ki bérmunkába, az úgy mutatta, hogy merre megy a ruházati ipar, vagy a kínálat, vagy a divat.
Értem. De hogyan tudott különlegessé válni az S-modell, miközben azért ugye mondjuk voltak belföldi gyártók is, de azok eladhatták volna a termékeiket a Skála Coop összes üzletében S-modell márkanév és lila szín nélkül?
Hát mondjuk nem biztos, hogy ők ehhez az információhoz hozzájutottak volna, de tehát nem mindegy, hogy milyen árulról van szó. Mert, és akkor tulajdonképpen mi ezt kiegészítettük importtal, tehát készárúval, kiegészítőkkel, tehát onnan is volt információ is, amit letermeltettünk aztán, vagy készárút is vásároltunk. Tehát elindult egy ilyen a cél elérni című áru termeltetés, vagy áru behozatal, tehát készáru. Minden esetre elég nagy forgalom volt az első időben.
Hogyne.
Mert voltak saját kis üzleteink, amit béreltünk a polgármesteri hivataloktól. Vagy megvettük, és...
Akkor még nyilván tanácsnak hívták?
Tessék?
Akkor még nyilván tanácsnak hívták?
Ja, igen, lehet. Igen. És szóval minden esetre...
Jó, tehát létrehoztak...
Amellett, hogy a saját kiskerhálózatot láttuk el, nagyker tevékenységet is folytattunk, tehát bővítettük a termelést, és saját üzletet is... saját üzlet mellett franchise üzletek is voltak.
Igen,
tehát egy nagy szervezés indult meg.
Egy korabeli újságban, amit átküldött nekem Kardos Józsi, aki általában újságokat szokott nekem átküldeni, olvastam egy cikket, hogy az volt a címe, hogy felhajtás, felhajtás nélkül. Az S-modell indulásáról írt ez a cikk, és az derült ki, hogy díjmentesen... hogy úgy mondjam, a vevőre igazították, tehát ha kellett felhajtani belőle, akkor azt ingyen megcsinálták az üzletekben. Erre emlékszik?
Hát maradjunk ebbe.
Ja, értem. Na de hát akkor az nem lehet, hogy a korabeli sajtó hazudott volna.
Nem, persze. Hát nézze, mondjuk annyi, nem a beszerzők, de volt egy rendező, vagy egy irakatrendező, egy reklámfőnök, és akkor aki rendelkezett ilyen varási képességgel is, úgyhogy előfordulhatott, de csak kisebb nagyságrendben.
Igen.
Tehát mondjuk nagy változás nem lehetett azon a ruhán helyben.
Ja, értem. Értem. Drágák voltak?
Biztos.
Drágák voltak az S-modell termékei?
Na most nézze, az a helyzet, hogy én úgy fogalmaznék, hogy megfelelő volt az ár. Mert ezt a színvonalat, amikor is azt mondjuk, hogy milyen ruhákat forgalmazott, kis szériás, jó minőségű alapanyagból, legújabb idatot követve, és máshol nem kapható.
Értem.
Különleges, kivételes. Most hagyd mondjak magának ezzel kapcsolatban valamit.
Hallgatom.
És hát és nagyon örültek az emberek bizonyos osztályai, hogy ilyen áruhoz hozzájuthatnak Magyarországon.
Hát hogyne.
Például csak mondok magának, nem olyan régen voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol egy olyan 50-60 éves orvos vizsgált, és ahhoz, hogy alapos legyen a vizsgálat, megkérdezte, hogy, tehát, hogy milyen képességeim vannak, tehát hogy hol dolgoztam.
Értem.
Eddig, vagy addig, amíg el nem mentem nyugdíjba. És akkor mondtam, hogy S-modell is. Képzelje el, hogy ez az 50-60 éves férfi elkezdte, hogy kivételes, különleges, az S.
Igen.
A lányom is ott volt, hát elájultam, és ezt csak annyit mondtam, hogy megérte.
Igen, hát én is elénekeltem, nem véletlenül emlékeztem rá, tehát én is a gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy S-modell reklámokat néztem, mert ez ment a tévében, de azt hagyd kérdezzem meg, hogy mennyire települt rá erre a hálózatra az úgymond akkori kommunista elit, tehát hogy megpróbálták-e funkcionáriusok feleségei elérni azt, hogy ők vásárolhassanak, és hogy igazából csak a jó fejeknek legyen S-modell cuccuk. Emlékszik hát ilyenre?
Az a helyzet, hogy mondjuk ilyen telefon nem érkezett.
Értem.
Ha bement valaki az üzletben, nem kérdezték meg, hogy hol dolgozik. Érti? Szóval mondjuk ezt nem lehetett megállapítani.
Jó, de tudja, hogy pacalt is úgy lehetett venni, meg rendes unikumot úgy lehetett inni, hogy az ember megkérdezte, hogy van-e, mondták, hogy nincsen, aztán valakinek mégiscsak volt.
Igen. Hát szóval nem vittem, de szóval nézze, biztos, hogy volt ilyen része is, de nem olyan hatású volt, ami
értem.
Megmaradandó lett volna, vagy befolyásolta volna a körülményeket.
Az S-modell az kopintott nyugati ruhákról, nyugati szabás mintákról, vagy saját tervezői voltak?
Saját tervezői nem voltak, hanem hát nem kopintott, micsoda kifejezés.
Jó.
Hanem tehát vásárolt olyan árut, ami mondjuk bérmunkában volt, de ezen kívül természetesen, hogy tervrajzokat is vásárolt.
Értem.
Tehát nem volt külön, nem lett volna a gazdaságos egy tervező, mert ahhoz egy egész, ahhoz kell a termelő gyártó cég is, szóval hát mi egy sokkal kisebb vállalkozás voltunk.
Értem.
Akkor még. Úgyhogy.
Értem.
De ők járták a belföldi ruházati, és az importot is hoztunk be, és az import az ugye mindig egy kicsit más jellegű volt, mint amit belföldön vettünk. Tehát egy nagyon ügyes nagyon ügyes beszerzési gárda volt. Én magam is sokat voltam kint, és például kialakítottunk olyan kapcsolatokat, hogy termeltettünk is.
Értem. Meséljen el egy ilyen külföldi kalandot, tehát bekopogtattak valamelyik nagy nyugati divatcéghez. Jó napot kívánok, én vagyok Kelemen Sándorné, Preizendorf Gabriella magyarországi S-modelltől, és szeretnénk önökkel boltolni. Akkor mit szóltak hozzá?
Na most az a helyzet, hogy nem nagy nyugati vállalathoz kopogtattam be, hanem mondjuk egy tajföldi termelőhöz.
Értem.
Akiről információim voltak, hogy nagyon jó árut termel. Tehát én árut vettem. És például Tajföldön fantasztikus, hogy milyen, nem is gondolta senki, hogy milyen nagyságú. Vagy egyszer a Demján úr.
Igen. Jó, nyugodtan mondhatjuk Demján elvtársnak.
Hát akkor Demján elvtárs volt, igen. De Demján úr szólt, hogy Gabika, nem akar kimenni Izraelbe? Hát mondtam, hogy hát, ha lehet, életem mondjuk célja, de nem tudom, hogy mennyire lehetséges, és akkor mondta, hogy jó, akkor számoljak azzal, és akkor két munkatársával, két férfi munkatársával, tehát hármasba mentünk ki Izraelbe, és meglepetve láttam, hogy milyen nagyszerű konfekciótermékeik vannak, és ami még nagyon megfogott, egy cipőgyárban voltunk, és fantasztikus cipők voltak. Úgyhogy ezzel a cipőgyárral még utána is hosszú ideig kapcsolatban voltunk, és tulajdonképpen ez a cipő, szóval ez az izraeli út és a cipő meglátása hozta azt, hogy én hazahoztam egy mintakollekciót, és utána cipőket is árultunk az üzletekben.
Értem. Akkor azért mondhatjuk azt, hogy önnek ez volt a legnagyobb siker az életében, a kivételes, különleges keresztes az S-modell?
Hát nézve, biztosan igen, jó. Ez hosszú ideig, nem olyan hosszú ideig tartott, de minden esetre előtte én szintén mondtam, hogy egy nagykereskedelmi vállalat beszerzési főnök.
Igen, említette.
És nagyon sok árut vásároltunk külföldről, én magam is sok országban voltam, és nagyon sikeres volt a vállalkozás.
Értem. Úgyhogy van valami tüske?
Ez egy új feladat volt, és a Demján nagyon szimpatikus volt.
Van önben valami tüske az S-modellel kapcsolatban? Vagy mi volt végül is a legnagyobb sikere, vagy a legnagyobb öröme a céghálózat elindításában és működtetésében?
Na most az a helyzet, hogy na egy pillanat.
Jó.
Tehát azt mondja, hogy mi volt a legnagyobb siker?
Az egyik, hogy mi volt a legnagyobb siker, és hogy van-e önben tüske mondjuk az S-modellel kapcsolatban?
Igen. Hát nézze, úgy mondanám, hogy azért a fejlődését illetően nagyon meghatározó volt, hogy közös vállalatá alakultunk, tehát az azt jelentette, hogy saját, szóval saját működéssel, és 1986-ban volt, hogy közös vállalat, és önálló jogi személy lett, ugye?
Igen.
És akkor bejöttek mondjuk többen külkervállalat is, meg szövetkezetek, meg stb. Tehát így a közös vállalatba üzlethelyiséget hoztak be, tehát további fejlődést biztosítottak. Na most 1990. november 30-án viszont részvénytársaságá alakultunk.
Igen.
Az új gazdasági társaságról szóló törvény alapján átalakult a közös vállalat részvénytársasága. Na most akkor az akkori átalakulással vagy után a Marks & Spencer márkaboltokat nyitottunk, ilyen bérleti szerződés alapon, Mura üzleteket, és például olyat, hogy a Lévis üzletet Egerbe, most nem az Imre Egri vagyok, de
igen,
gyönyörű üzlet volt, és a Eger nagyszerű vevő gárdája volt a Lévis üzletnek. És még egy például maga nem tudja, hogy a Salamander első üzlet Magyarországon, a Váci utca 10-ben az S-modellel alakult.
A Váci utca 10-ben ott, ahol a Pataki Áginak a butikja volt?
Tessék?
Ahol a Pataki Ági butikja volt, a Váci utca 10?
Igen.
Azért csak emlékszem.
Hát ezek szerint vásároltuk valószínűleg.
Ja nem, nekem pénzem sose volt rá. Pénzem sose volt rá, dehogy.
Dehogy nem volt.
Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségekre költöttem. Itarra, kábítószerre, ilyesmire. Vicceltem.
Na, nem hiszem.
De. Na jó, mindegy.
Milyen kábítószert vásárolt?
Jaj, ne, Gabriella. Ne hozzon már zavarba. Vicceltem.
Én, amikor azt mondja, hogy inkább kábítószert vásárolt, mint az S-modellbe egy klassz cipőt, vagy ruhát, mert a férfi ruházatot is behoztuk.
Azt nem is tudtam.
A férfiak nagyon örültek. Hát az már ugye az utolsó időben volt, amikor én nyugdíj előtt voltam, amikor még megnyitottuk az első vagy második férfi üzletet.
Ha, ezt tényleg nem tudtam.
Tessék?
Ezt nem tudtam, hogy volt férfi üzlet is.
Igen. Hát aztán nem sokáig volt, mert utána változtatott az új.
Értem. Jó, azért...
Ez igazgató, de...
Tehát ez most a tüske?
Egy kicsit hangosabban már,
és a tüske...
mondja, ez a telefon
jó,
nem.
Igen, igen, nem jó, jó, bocsánat. Hogy, és tüske maradt tömbben?
Nem maradt tüske.
Az jó.
Nem maradt tüske, mert én úgy mentem el nyugdíjba, most ide figyelje, mondok valamit.
Hallgatom.
Tehát ezekkel a nagyszerű szaküzletekkel kötött megállapodások, a franchise szerződések, a minden, amit ez ügyben tettünk, hogy minél nagyobb forgalmunk legyen, és minél nagyobb eredményünk, mondjuk valamit, 1993-ban 40 millió forgalma volt 20 üzletnek, és 1999-ben egyébként ez volt az utolsó évem a munkában, 2 milliárd forgalma volt 19 üzlet.
Elképesztő.
És ebből 1,6 milliárd 5 üzletbe volt, a Marks és Spencer üzletekbe. Tehát szóval nagyon sok olyan lépés történt, ami mind a magyar vásárlóközönség érdekét szolgálta, de kiterjesztettük, egy kicsit szélesebbre tártuk a kaput, és csodálatos árukat hoztunk be.
Hát akkor azt gondolom, hogy a magyar lakosság, hálás lehet önnek, meg Demián Sándornak, meg az S-modellnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem az elmúlt fél órában Kelemen Sándornét, Preizendorf Gabriellát, az S-modell alapítóját hallották itt az Annó Budapestben. A legjobb egészséget és minden jót kívánok önnek. Örülök, hogy hallottam.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hagyd mondjak még annyit.
Mondja.
Nagyon örülök, hogy meghívtak erre beszélgetésre, és köszönöm a munkatársaimnak, akik felkészítettek, hogy ilyen jól elbeszélgetek.
Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
24-06-95-3, 24-07-95-3, néhány hallgatói SMS, ami a 06-30-30-30-95-3-ra érkezett. S-modell árak, Georgette Blues 15 ropi, a mindenségét, gyapjú kosztüm 35 ezer forint, exkluzív vevőkörnek szólt, írja egy hallgató. Egy másik hallgató azt írja, ez volt a magyar Mark & Spencer, jó minőség, divat követő üzletlánc, ez volt az S-modell hazai és külföldi áruval, ami akkor nagy szó volt. Egy másik hallgató azt írja, hogy az S-modell cégcsoport ügyvédek, orvosok, igazgatók, magasabb társadalmi réteg üzlete volt, ha jól értem. Az SMS-t dr. Takács Ildi és csapata vitte a marketinget, most halt meg, írta nekem egy hallgató. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Tessék beszélni! Ön van, kedves hallgató, a vonalban. Halló! Elvesztettük a hallgatót? A kutyafáját. Akkor addig felolvasom azt a rengeteg, hát nem azt a rengeteget, hanem jó pár véleményt, amely az Budapest régi képeken Facebook csoportban jelent meg, amikor Árva Brigitta a szerkesztő kirakta ezt tegnap délután, akkor hirtelen 400 lájkot ért el ez a ajánlat, és rengeteg hozzászólás. Az első nagylány blúzát itt vettük, egy másik hallgató, másik olvasó azt írja, hogy a 13. kerület Hegedűs Gyula utcában is volt, egy nagyon menő volt. Valaki egyébként hozzászól ehhez, hogy a helyén most military bolt van, de a bejárati kilincse még mindig S-modelles. Ezt én se tudtam. Aztán azt írja a hallgató, olvasó, imádtam ezt az üzletláncot, minden holmimat ott vettem, szépek, jó minőségű árok voltak elérhető árban, minden hónapban vettem ott valamit magamnak. Halló, jó napot!
Halló!
Kész csókom! Tessék beszélni!
Halló, jó napot kívánok! Nekünk a rokonsággal kapcsolatban volt egy házas pár, akik Frankfurtba éltek, a feleségének egy módi butikja volt. Na most önnekik megvolt a kiépített üzleti láncuk beszállítókkal kapcsolatban Németországban és Franciaországból is. Na most ez az úr valamilyen módon kapcsolatba került a Demián úrral, vagy valakivel, azt már nem tudom pontosan az eredetét, és ő rendszeresen szállította a szebbnél szebb és elegánsabb dolgokat, például Franciaországból Louis Ferro vagy Cogito, sorolhatnám még. Nagyon drága és különleges modellok voltak, különösen a kosztümök voltak extra. A kosztümökhöz a kiegészítők, blúzok, táskák. És ez hosszú-hosszú ideig, amíg a Eszmodell ment, különösen a Váci utcába, ami az Annával széjen volt, de a másik oldalon.
Igen.
Oda szállított, lehet, hogy aztán máshova is terítettek, de ebből kifolyólag nekem is gyönyörű darabjaim vannak, amiket én csak úgy kaptam tőlük, a barátnőmtől, uh-huh. És szóval, ahogyan mondták az előbb is, hogy a Budapest elitje és a krémje vásárolt ott, nem azért, mert megfizethetetlenek voltak, olcsóbbak voltak mondjuk, mint a Rócsi Klára.
Igen.
De különlegesebbek voltak, és nagyon nagy volt a választék, szóval up to date volt mindig. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam.
Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Viszont hallásra. 24.06.953, 24.07.953, az Annó Budapest ma az Eszmodell divatáru üzletlánc üzleteiben kolbászol, és az önök emlékeit keresi. Halló, jó napot kívánok, kolbászol.
Jó napot kívánok. Szólt?
Jó napot.
Szeretnék hozzászólni a műsorhoz.
Hallgatom.
Én 75 esztendős vagyok, és még a mai napig vannak Eszmodell holmiai.
Ne mondja.
Igaz, hogy már méretében nem igazán jó, mert ennyi után az embernek változik, de ezek elnyűhetetlen minőségi darabok voltak. Most itt hallottam a hozzászólásokat, hogy Budapest elitje vásárolt.
Igen.
Volt. Én akkor még egyedülálló voltam, egy középszintű foglalkozásom volt, nem voltam túlfizetve, de a 9-es autóbusztal jártam.
Igen.
És a madácsházak, hogyha valaki ilyenkorú, amit már lebontottak, ahogy leszálltam a 9-es autóbuszat, pont a busz megállóba volt egy Eszmodell bolt, tehát ha akartam, ha nem, beestem mindig a kirakat előtt.
Bocsánat, csak így próbálom. Ugye az, ami, ahol ott volt, az az üzletsor.
Az üzletsor
a Madách téren.
Igen, és az üzletsornak a leges-legeső üzlete volt az üzletsorban az Eszmodell, és mellette a Pécsi Kesztyűnek a mintaboltja. Előtte állt, most is van ott busz megálló. Tehát a 9-es autóbusznak volt ott a megállója, meg nem tudom, azt hiszem a 6-osnak, meg lényegtelen. Ahogy leszálltam a buszról, reggel, este állandóan kirakatot néztem. Na most fiatal hölgy lévén, ugye az embert érdekelte nagyon a divat, de megfizethető volt az ár, és minden volt, cipő, kiegészítők, és olyan aranyosak voltak mindenhol, hogyha az ember nagyon-nagyon átsingozott a dologra, akkor meg lehetett beszélni, hogy hát a következő fizetésig félreteszik. De ami az érdekes, minden üzletét ismertem. A mai napig megvan egy mohair anyag, nem tudom, hogy ismeri-e, hogy milyen a mohair.
Hogyne?
Igen, anyagból. Egy válkendő. Ez körülbelül a 90-es években volt divat, és ez úgy néz ki, hogy egy széles, nagy gyapjusár, és a végén két zseb van rátéve.
Aha.
Én felpróbáltam,
ja, hogy a kezét belerakja,
hanem az oktogonnál volt a békeszálló, és az oktogon között volt egy üzlet.
Igen.
És ott felpróbáltam, és az ember óhatatlanul, se van egy zseb a ruhán, akkor belenyúl.
Igen.
És belenyúltam a zsebébe, és egy cédula volt benne, aminek telefonszám volt.
Na.
Na most akkor még nem volt mobiltelefon.
Se.
És hazajöttem, nem dugtam el ezt a telefont, kérdeztem ott a hölgyeket, hogy ki ez a telefonszám, és úgy kérdőjel merült föl bennem, hogy te úristen, ezt valaki már elvitte, felpróbálta, és visszahúzta, benne van a telefon. És a kis ördög motoszkált bennem, és hazamentem, és felhívtam ezt a számot telefonon, és pekemre, illetve hát én abszolút vétlen vagyok, egy hölgy vette föl a telefont, és mondtam elnézést, én vásároltam az Eszmodellbe valamit, és ez a telefonszám volt a zsebébe. Hát amit én akkor kaptam kiosztást, no, azt ne tudja meg, és kiderült, hogy ez a hölgynek a férjéé volt ez a telefonszám. Na most képzelj el azt a sztorit.
Ja persze, egyből a nagyságos úr az hisztizni kezdett.
Hogy mit kaphatott az úriember, amikor hazament? Na most tényleg az ember, mert motoszkál a kis ördög. Ugye, hogy lehet, hogy a barátnőjét ott töltöztette az Eszmodellbe, mert ilyen előfordul.
Lidérces történet.
Ahogy itt a Gabriella is mondta, hogy olyan csodálatos dolgok voltak, hogy a 90-es évek végén Németországban vásároltam egy ruhadarabot.
Igen.
És ugyanaz a gyártási címke volt abban a ruhában, mint abban a blúzban, amit az S modellbe vettem. Tehát csodálatos és nagyon finom dolgai vannak. És mondom, még a mai napig is van 3 darab olyan blúzom jó, hogy alkalmi, tehát az ember nem veszi fel naponta, de itt most ebbe a vészes helyzetben az ember most már készül a végre, és rakosgatja ide-oda, nem tudom miért, mert nem tudok megszabadulni tőle. Még olyan szoknyám is van, eltéve a gardrób szekrényben, tudja, hogy az életbe fel nem veszem, majd az utódaim csinálnak belőle egy díszpárnát, hogy hát én szerintem 40 éves, és még mindig hordható.
Ha az ember nem az S-modellben vásárolt, akkor hol tudott egyébként divatos cuccokat venni? Csak azért, hogy azokat, akik fiatalok és nem pontosan ismerik az akkori divatviszonyokat, vagy butik viszonyokat, akkor mi versenyzett mondjuk az S-modellel?
Hát nagyon-nagyon, most ha lehet itt, ez nem a reklámhelyre, de lehet, hogy a reklámhelye. Nem voltam egy divatőrül, de kimondottan szerettem a finom minőségi dolgokat, mert engem otthon arra tanítottak, hogy nem a, hogy az olcsó, a drága, nem a finom dolgok. És én ebben nőttem fel, és inkább kevesebb legyen, de az minőségi. Nagyon-nagyon jó volt a fékisz.
Igen.
Annak volt az Andrássy úton egy butikja. Akkor volt a Békés Csabai ruhagyárnak, az a Sas utcában ott volt neki egy lerakata.
Igen.
Debreceni ruhagyárnak, annak is csodálatos dolgai, ezek mind exportra gyártottak annak idején. És a másik, az pedig az Elnök utcai Máhűsvegy ruhagyár, ami sajnos megszűnt, de még a mai napig is van neki egy üzlete lenne a gyár aljába.
Igen.
A Ludovika kertes révizavé.
Igen, hát, ott az Elnök és a Fiumei út sarkán, a Nagyvárad térnél.
Igen, a Fiumei út, és hát én Orci útnak hívtam, mit tudom, igen, mi lehet, hogy már nem Orci út. Ott még a mai napig működnek, és valóban úgy van, hogy az Elnök utcánál ott férfi dolgokat is lehetett vásárolni, és az S-modellben is lehetett nagyon-nagyon minőségi férfi ruhákat. Tehát a cipők, azok csodálatosak voltak, a férfi cipők.
Értem.
Úgyhogy én meghajolok ma is, nyugodjon békében a Demjén, elvtárs vagy Demjén úr.
Demján úr.
Mert 100 000 ilyen ember kéne, és akkor itt minden pörögne. És ezt szerettem volna mondani, hogy igazándiból, hát én azt mondom, egy középkategóriás állásban voltam, nem ügyvéd, nem orvos, havi fizetésem volt, nem csillagos ég volt a vége, és meg tudtam vásárolni. És nagyon-nagyon minőségiek voltak, nagyon.
Értem.
Úgyhogy az összes üzletet bejártam, mert és ami a másik nagy dolog, hogy szinte nem lehetett találkozni ugyanazzal a modellel, hanem egyedi darabok voltak.
De jó,
voltak.
Igen.
És most hozzátél az árakhoz, amikor megszűnt az S-modell, és a Marks & Spencer jött helyébe, a Marks & Spencernek az árai sokkal-sokkal drágábbak voltak. Ugye ez már
90-es évek.
Úgy volt, hogy a rendszerváltás után és a deviza árfolyam váltásából is adott el, de hozzáteszem, hogy a Marks & Spencer Angliába körülbelül a negyed részére árulta ugyanazokat a dolgokat mindig.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte.
Én nagyon szépen köszönöm.
Kész csóka.
Nagyon jó a műsora.
Csúcs. Köszönöm szépen. Viszont hallás.
Fiatalodik az ember.
Én is. Viszont hallásra. 24 06 95 3, Dani is visszafiatalodott természetesen, ő egy kicsit visszaöregedett.
Mindjárt eltűnök,
és
szerintem.
Igen. És azért fontos, mert nem véletlenül hoztam szóba azt, hogy mi versenyezhetett az S-modellel a 80-as, 90-es években leginkább, mert van egy ilyen távoli tervem, hogy az Annó Budapest majd egyszer utána néz azoknak a fővárosi butikoknak, amelyek meghatározták a 80-as években a menő magyar fiatalok és menő embereknek az öltözködését, ha lehet ezt mondani. Tehát ott van például a Kék Elefánt, amiről te soha nem hallottál, még teljesen érthetően is.
Én azt akartam kérdezni, hogy te menő fiatal voltál?
Punk voltam, tehát nekem nem...
Volt, de
nekem,
az menő?
Nem, én jó fej voltam. De ez régen volt.
Ezt megbeszéltük, hogy nem volt pénzed ilyen helyeken vásárolni.
Nem, mert elköltöttem hülyeségekre, meg nem is kerestem.
Kérdezem?
De hogy nem, már a Gabriella is zavarba hozott.
Sajnálom.
Tehát, hogy ott van valóban a Váci utca 10, ott van a Kék Elefánt, ami a Károly körúton volt, és majd nyilván, amikor jönnek a hallgatók, mert hogy ez lesz majd a téma, nem ma, akkor elmesélik nekem.
A kék elefántnak volt valami köze az Omega dal szöveghez?
Ne, ezt nem tudom, de a kék elefánt butik tulajdonosa Hendrej Tibor, a Tibetet Segítő Társaságnak az alapítója volt.
Akkor lehet, hogy nem.
Ő működtette ezt, az édesapja az egy nagyon menő fotóművész volt, egy igazi hippi, és hát nyilván majd a Hendrej Tibit előrángatjuk, amikor a butikok lesznek, és akkor majd rá fogok kérdezni, hogy a kék elefánt, de az annyira meg volt csinálva, hogy az árcédulák meg minden kék elefántos volt, tehát az ki lett találva. De ott volt például a tűk, na jó, most ne én beszéljek már tényleg, ki kíváncsi erre. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Kész csók!
Jó napot kívánok, Edith vagyok. Egy kérdéssel akartam kezdeni,
jó,
hogy tényleg az S-modell boltba vettem-e én azt a bizonyos táskát, ami eszembe jutott, de az előző hölgy válaszolt a kérdésemre.
Aha.
A Károly körút, ez Tanács körút volt, ugye?
Igen.
Ott volt ez az elég csúnya, már lebontott hosszú boltsor.
Igen, a jobb oldalán volt egy kocsma, én arra emlékszem.
Jó, és akkor egyetlen egyszer, hát az anyagi helyzetem nem igazán engedte meg, nem voltam menő anyagilag, és kint volt a kirakatban egy gyönyörű hasított bőrtáska, szerintem olasz volt, egy jó nagy cütyő, gyönyörű kidolgozással, valami 12 000 forint, ami hát egy iszonyatos összeg volt számomra. Mostanában mondjuk 40 000 körül lehet.
Aha.
És ott ébláboltam, hát ha fél órát legalább. Aha. Megveszem, nem veszem, megveszem. És egyébként azóta is megvan valahol a padlásom.
Értem, tehát akkor rábeszélte magát.
Egy vásárlásom, de nagyon klassz dolgok voltak ott.
Értem. És nagyjából mennyi ideig vívódott, hogy most megvegye ezt a táskát?
Hát mondom, fél óra biztos volt.
Mi szólt ellene? Hát az, hogy hóvége van, nincsen pénzem, 3 havi fizetés sem a 12 000 forint.
Mindegy volt, hogy hóvége, eleve nem volt pénzem, szóval, hogy ennyit költeni egy táskára, az nekem az egy ilyen álom volt, és hát végül a táska imádatom, meg a cipő imádatom, aztán végül győzött időnként.
Szép szokás a táska imádat is. Aha. Arra emlékszik, hogy volt-e benne cégjelzés, tehát S-modell logó bele volt varva a táskába. Úgy emlékszem, hogy mintha válfák lettek volna S-modellesek, és pont az S volt a válfának az akasztó része. De lehet, hogy behúztam.
A táskába biztos. Aha. Nem volt S-modell, én szerintem olasz táska volt.
Uh-huh.
Jó, hát nagyon köszönöm neked.
Köszönöm szépen. Ennyi. Viszont hallásra, kész csók. 24-06-953, 24-07-953, SMS-ben 06-30-30-30-95-3. Azt írja a hallgató, könyörgöm a Károly körúton, a Budagánt Kesztyűs Szövetkezetnek volt üzlete, a Rumbas-Sebestyén utcában működött, itt nyilván valami összekavarodott az SMS-ben. Aztán a Centrum próbálkozott hasonló ruha portfólióval, kiegészítőkkel írja egy hallgató, versenyezni a skálával, S-modellel divatkövető megfizetett minőséggel, de az S jobb volt. Egy másik hallgató azt írja, S-modell a Galamb utcában volt egy cipős, 1985-ben Salamander és Innovance márkás cipőket, csizmákat árultak egy pici boltban, udvariasan. Az volt a nagy dolog számomra, hogy csinos, modern és lapos sarkú lábbeliket is árultak. Én magas voltam, és alapvetően ez fontos volt, és a minőség idővel megéri, írta nekem Erika a 0630303953-ra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Tessék beszélni! Elvesztettük a kedves hallgatót? Akkor egy másik hallgató van itt a vonalban? Halló? Akkor most már csak egy dolgunk van, hogy lehalkítsa azt az eszközt, amin a Klubrádiót hallgatja, legyen a számítógép vagy rádió.
Igen, köszönöm szépen, Bruzsa Magda vagyok.
Kész csók!
És egy reklámcégnek, a B-Family-nek voltam a vezetője és a tulajdonosa.
Aha.
És hát arról nem esett szó, hogy nagyon sok divat bemutatót csinált az S-modell, és mindenhol, ahol ilyen nagyobb rendezvények voltak, hát ők is ott voltak. Hát én ilyeneket szerveztem.
Aha.
Hát voltam ugye a Hungaroringen, az Ügetőn, ahol is divat bemutatót is csinálta az S-modell, a Süpos Marika, akit nagyon szerettem, és hát nem említették a pécsi kesztyűt, de a pécsi bőrgyár az csinál gyönyörű kosztümöket. Hát nekem volt bőrkosztümöm, hát azt hiszem, hogy körülbelül 20 évig hordtam hasonló kesztyűvel. Hát valami csodálatos bőranyagok voltak, és nagyon szép kosztümök.
Értem.
De most itt felmerült a kérdés, hogy kik azok, akik versenyezhettek, vagy itt vásároltak.
Igen.
Hát én is így a reklámszakmában dolgoztam, mert nyilván mindenki, akit elhangzott, azokat azért ismertem általában, de hát a vásárolhattunk mi a Rothschild Kláránál, vásároltunk a luxus áruházba, aztán mi is eljártunk a Május 1 ruhagyárba, a jobb cuccokat akartunk venni, tehát nem volt olyan, hogy pártak valaki, vagy félre kellett tenni, vagy valami előfordult olyan, hogy megpróbálta az ember, és akkor nem volt nála annyi pénz, ugye még nem voltak bankkártyák, és akkor félretették, lefoglalózta az ember, vagy eltették, hát a jobban ismerte az ember. Hát úgy körülbelül ilyen volt akkor az élet, és bizony nagyon jó volt az S-modell.
Segítsen nekem, mondjuk, ha egy S-modell divat bemutatót meg kellett szervezni, akkor az hogyan kezdődött, és hogyan zajlott, hogyan bonyolódott, mi lett a vége?
Igen, na most a én S-modell divat bemutatott effektív nem szerveztem, de ugye ott voltam a Vámos Magda, akkor ugyanazok a modellek voltak, akik a skálának is dolgoztak. Én ezeket a modelleket csak megrendeltem az én bemutatómon, az én rendezvényemen, ugye, ahol
értem.
Más énekesek voltak, meg Futapest, meg ilyen jellegű dolgok, lovas versenyzett futóval, tehát ilyen, és akkor csak egy része volt az S-modell divat bemutatónak.
Ja, értem, tehát akkor minden volt, de része volt mondjuk az S-modell is egy divat bemutatónak.
Igen, 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 és természetesen ugye volt plakát, volt prospektus, amik hát még nekem meg is vannak, és akkor nyilván a felsorolásban benne volt, hogy az S-modell divat bemutató, mettől meddig, és körülbelül így működik.
Értem. Megvolt nekem is az S-modell plakátom, és tényleg, amikor Pálinkás Huan kérte, hogy valami videót forgassak az ajánlóba, akkor elkezdtem keresni rengeteg skálakópos, meg olimposzos, meg mindenféle plakátot találtam, de pont az S-modellt nem. Mert ugye volt, ami a lilaruhás nő volt, de volt egy másik plakátja is, ami nem lilaruhás volt, de a tónusa nagyjából ugyanaz volt, de nem találtam, így jártam.
Hát az az igazság, hogy nekem Balatonon volt egy garázsos kis garzonom, és az egész garázs az akkori plakátokkal kiplakátoltam. Hát ott aztán minden, a kopturisztok kezdve minden volt, ugye, skála, kópé, meg egyebe. De hát sajnos azt eladtam a garást, ugye a nyaralóval együtt, és aki megvette, hát ott maradtak a gyönyörű plakátok.
Jó, ha kell, akkor tudok küldeni magának egy párat, mert nekem is van.
Amiket csináltam, azokból van nekem is.
Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kész sokan, viszont hallásra. Nézek Dánielre. 14 óra 57 perc van. Megkérdezem a kedves hallgatót, hogy két percbe bele tudjuk-e sűríteni a történetet, vagy térjünk rá vissza a hírek után?
Ha én vagyok a vonalban, akkor bele tudjuk sűríteni.
Jó, hallgatom.
Halló.
Jó napot kívánok, hallgatom. Halló.
Ha én vagyok a vonalban, akkor bele tudjuk sűríteni.
Ön, hallgatom.
Na, kérem szépen, szép jó napot kívánok. Én akkor a Deák téren dolgoztam, és a Tanácskörúton és a Rákóczi úton lévő S-modellbe nagyon kedves személyes ismerettségeim voltak. És akkor három kicsi lányom volt, akik a nyári szülidőbe vagy ebbe, vagy a másik borba dolgoztak, nem tudom, mondhatok-e neveket?
Mondhat.
Simon, Marika, Leocki, Éva és az Arany Ildikó, na mindegy, teljesen mindegy, és a kislányokat nagyon szerettek dolgozni a nyári szülidőbe, és nagyon megbecsülték azokat a dolgokat, amit a nyári keresetükbe tudtak vásárolni, és igazán minőségi termékek voltak valóban, szóval hát én nekem ez maradt meg az S-modellből, abból az időkből, és nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam az adásba, ezt elmondhattam.
Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott. További legjobbakat nagyon, kívánom.
Nagyon szívesen, és hajrá vírus ellen.
Hajrá vírus ellen, maradj otthon, maradjon otthon, hogy jövök én ahhoz, hogy tegező.
És a gyerekek vigyáznak rá.
Így, helyes. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punks Not Dead Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, a szerkesztő Árva Brigitta, a gombokat Kemény Dániel kezeli, és az önök telefonjait pedig Ricsovics Kinga fogadja a 24 06 953, és természetesen elengedhetetlen társaim a műsor elkészítésében, Kardos József és Pálinkás Juhan János, velük válvetve küzdünk az önök igényeinek kielégítéséért, és Pataki Gábor fölhívta a figyelmet arra, hogy ajánljam a hallgatók figyelmébe, hogy ma este 7 órakor a Vesztegzár Best of című műsor lesz Kovács M. Veronika szerkesztésében, úgyhogy az elmúlt egy-másfél-két hét legjobb interjúit, beszélgetéseit hallgathatják meg a kedves hallgatók, tehát este 7 órától Best of Vesztegzár. Nagyon reménykedem benne, hogy pálinkás anyaga is be fog kerülni, amikor beszélgetett azzal az emberrel, aki egy pécsi fiatalemberrel, aki a lakásában lefutott egy félmaratont, azt szerintem, ahogy hallgattam, tök érdekes volt. Szóval 24 06 953, a mai műsor témája az S-modell hálózat. Halló, jó est! Jó napot kívánok! Jó estét! Hát innek este, innek. Igen, jó.
Hát én estig tudnék beszélni az S-modellről.
Na! Jó, akkor én hazamegyek, akkor szóljon, de várjon, négykor.
Mari vagyok, és meg nagy meglepetésemre több egyszer elhangzott a nevem, amire borzasztó hálás vagyok, hogy ennyi év távlatából még nevekre is emlékeznek, hát én már kevésbé. Hagyj kezdjem azzal, hogy amit a Kelemen Gabi mondott a Demián úrról, hogy neki mit jelentett, na nekem ugyanezt jelentette a Kelemen Gabi. Gondoljanak bele, hogy oda kerülök egy S-modellhez, és azt mondja az igazgató pillanatokon belül, hogy Sipikém, azt csinálsz, amit akarsz, legjobb tudásod szerint, én nem értek hozzá, bízom benned. Hát ilyen útra valóval elengedni valakit, szárnyakat kaptam, és ezzel, hogy én szárnyaltam, ezzel tényleg én azt gondolom, hogy mindent beleadtam, és nekem nagyon-nagyon sok emlékem van. Sorolhatom?
Hogyne.
Sas Pista.
Hát igen.
Annak idején ő volt a reklámfilm. Nem volt konkurenciája. A mai szememmel most, hogy nézegettem, hát már nem ilyen filmeket csinálnánk, se ő, se én, tehát ez egyértelmű. Viszont annak idején nagyon sokat inspirált, hogy a Cannes-i reklámfilmfesztiválon nem csak a díjnyertes filmeket, de annak a jelentős részét a kereskedelmi kamara egy évben egyszer levetítette. Nekünk az olyan esemény volt, a mai napig emlékszem, közel 40 év távlatából, hogy ott milyen olyan filmeket látom, ami elképesztően hatásos, és ma is megélném persze. Na, akkor folytatom. Tehát Sas Pista volt egyszer az, aki tényleg Nagyon klassz volt akkor, de most már valószínűleg se úgy vállalná föl. A másik, akit meg akarok említeni, a Bakos István fotoművész.
Igen.
Na most vele azért nem szerettek dolgozni a modellek, mert a félelmetes volt, tehát a haja szálát beállította a modelleknek, fél óráig csak a fényekkel mindennel játszva. Sajnos lehet, hogy most nem hallgatja, és nem tudja, hogy én itt... Ez egy dicséret tulajdonképpen.
Igen.
De merev görzsbe voltak már a modellek, mert annyira fél óráig állította, viszont tökéleteset alkotott. Tehát nekem olyan szerencsém volt, hogy én is maximalista voltam, és mindazok, akikkel dolgozhattam, szintén ugyanez. De itt ott volt a lengyel Miki, aki az Ez a Divatnak volt annak idején a vezető fotósa. Hát öröm volt dolgozni ezekkel az emberekkel. Mondhatom tovább?
Igen, még hallgatom, aztán majd kérdezek is.
Aztán ugye a bemutatók. Hát itt szó került most a divat bemutatókra. Az egy évben kétszer egy tavaszi, nyári, meg egy őszi, téli bemutató, uh-huh. Az egy esemény volt. Tehát egyszer volt a szakmának, és a boltvezetőknek, és a délutáni pedig a törzsvásárlóknak, mert egy nagyon jelentős törzsvásárló közönség alakult ki, főleg ilyen barátnős, kicsit klikkes is volt nyilván, mert egyszerűen program volt a lesmodellbe menni, vásárolni, nézelődni, fogdosni. Na most ezeket a divatbemutatókat a Cigány Jóska szervezte, rendezte, koreografálta, és neki volt egy jobb keze. Itt most divat a neveket felsorolom, úgyhogy én nagy örömmel teszem. A Székely Évi volt a stylist, és én nekem soha semmi gondom nem volt a bemutatók magával, a bemutatóval, mert tudtam, hogy Cigány Jóska ugyanaz maximalista, sőt, szerintem maximalistább, mint mondjuk mi a megrendelő. Tehát mindent rá lehetett bízni, és mindig óriási siker volt. De most ennek a helyszíne a Gundel. Hát a Gundelt nem kell mondani, akkor is egy nagyon patinás, nagyon elegáns helyszín volt, és valahogy ez a kettő nagyon, nagyon jól összetalálkozott. Tehát amit az S-modell képviselt a divatba, és amit ugye a vendéglátás, hát már szinte pejoratív Gundelre ezt mondani, de ez egy olyan esemény volt, hogy a messziről láttuk, hogy mindenki hibátlan, frizurával, frissen sminkelve, S-modell ruhákba, de ugyanígy jöttek a vidéki üzletvezetők. Mi voltunk a legsnasszabbul elrendelve a személyzet, pedig hát mi is értelemszerűen S-modell ruhákban voltunk, de ez tényleg azt mondom most ismételve magamat, hogy esemény volt.
Minden darabja, minden modellje sikeres volt az S-modellnek? Tehát nem
hát
volt olyan, ami...
Ezt én nem tudom, de én azt gondolom, ebben a Gabi, a Kelemen Gabi jobban tudna nyilatkozni, mert hogy aztán ott nem nagyon maradt raktárkészlet. Tehát vegyük azt, hogy egy exkluzív kis szériás cuccokról volt szó, ami azt jelenti, hogy elosztva az üzletekbe, ami 17-8 üzlet, mert ugye volt 7 vidéki üzletünk is, azért gondoljon bele, hogy minden vagy jutott abból 2-3-5 darab. Tehát ebben ez volt a lényeg, hogy eleve...
Nem nagyon köszönt rendeltek. Vissza.
Tessék?
Nem nagyon köszönt vissza.
Nem. Na most nekünk volt egy szlogenünk, ami ugye nem hangzott el, sehol máshol, senki máson. Ez azért úgy eléggé megmagyarázza azt, hogy igen, nem találkozik az utcán ugyanazzal a modellel, vagy pedig nagyon ritkán.
Igen.
Tehát ez, és a másik az, hogy tényleg egy olyan törzsvásárló közönség alakult ki, ami barátnőknek adták az infót, ugye meglátja, de jó rajtad, honnan van, nem kellett már átmenni Bécsbe, nem kellett kimenni Németországba, hanem ide jött az a divat, ami forintér, amit akkor, ugye hát nem kell mondanom, a rendszerváltás előtt azért márkáért és shillingért vásároltunk, és hát korlátozott volt a lehetőség is. Tehát gyakorlatilag az S-modell tényleg behozta a nyugati naprakész divatot, és nekem a mániám volt akkor azt mondani, hogy nem is naprakészek vagyunk, hanem holnapra készek a magyar viszonyokhoz képest.
Értem. Azért érdekel, nem szeretnek más zsebben turkálni, de hogy rendesen meg voltak fizetve Demián alkalmazottai, vagy mondjuk az S-modellnek a munkatársai? Vagy mindenki ugyanannyit keresett ebbe az országba?
Igen. Vagy nem szólnak be most esetleg S-modelles ex-dolgozó. Én azt gondolom, hogy abszolút elégedettek voltunk. Tehát a Kelemen Gabi, most már dicsérhetem, mert ugye nincs közünk egymáshoz, nem smúzolok, de ő nála, hát most hülyeség, hogy ezt elmondom, de én SB titkár is voltam, és mint ilyen, igazából a Gabi próbálta esetleg valamilyen formába befolyásolni, hogy most, mit tudom én, nincs ennyi nyereség, vagy soha nem volt probléma, pénzben, én azt gondolom, hogy mindenki más, aki most engem hall, ugyanígy gondolja. Tehát el lehetett nála mindig érni azt, amit szerettünk volna, és ezt bocsánat, most nem a szakszert oldaláról mondom, igen, mert ugye úgy kérdezte, hogy dolgozói elégedettség, magamat is beleértve, amit lehetett, mindent leosztott a dolgozóknak. Szóval ez valami nagyon-nagyon kellemes emlék, és én azt gondolom, hogy mi tudtunk időnként kedvezményesebben, aha, hozzájutni dolgokhoz, ami megint csak ezért egy nagy dolog volt annak idején, és ami elhangzott itt, hogy drága volt, igen, nekem is manapság is nagyon sok minden drága, de mihez képest? Én azt gondolom, hogy ár-érték arányban, uh-huh, hogy ez mindig minőséget adott az S-modell. Tehát abból nem adott lejjebb, azok a beszerzési források, amik beváltak, én nem emlékszem minőségi kifogásokra, de én nem beszerző voltam.
Értem. Tehát, hogy lett vége ennek a nagy barátságnak?
Ha, elmentem megszülni életem legnagyobb ajándékát. Úgyhogy úgy búcsúztunk el az én, most bocsánat, a személy szerint kérdeztem, igen, vagy pedig magát az S-modell.
Nem.
Elbúcsúztam 8 év volt lét után, úgyhogy elmentem babázni, és sírva, tehát olyan búcsú volt búcsúztatásom, hogy nem csak én bőgtem. Tehát neki olyan elképesztő összefogáson a mai napig az ex-S-modellesek között, hogy megcsináltunk egy találkozót, ahol megbeszéltük, hogy akinek van, vegye föl azt a ruhát, ami még az S-modellből van, plusz kiaggattunk még a falra is olyan ruhát, és mindenkinek van, mert a mai napig tud divat lenni. Tehát ez van, nekem is van több S-modelles ruhám, bármikor fölvehetem.
Értem. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
Bocsánat, ha túl sokat beszéltem.
Nem beszélt túl sokat. Nem, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy
kész sokan, viszont hallásra. Néhány azért már írják a butik műsorhoz az információkat, csak el ne felejtsem őket, majd szólok a szerkesztő pajtásomnak, hogy írja fel. Aztán vissza fogunk térni erre, amikor ez lesz a műsornak a témája. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot, velem beszél?
Önnel, igen, Kovács, igen.
Kovács doktor beszélek.
Kész csókom.
Üdvözlöm.
Hallgattam, halló, jó napot.
Elég halkan hallom, csináljon már valamit.
Jó, hangosan beszélek. Most jól tetszik hallani?
Hát igen, igyekszem. Szeretném azt mondani, hogy a külkereskedelemről nem esett egy szó se az S-modell cím alatt, de pontosan ebben az időben volt egy előtte, 75-től kezdődött egy textilipari rekonstrukció.
Értem.
Talán emlékeznek rá, hogy korábban lódenkabát volt, kockás és egyszínű ingek,
igen,
egyszerű nadrágok, bővek, pamutharisnya volt, meg zokni, tehát gyakorlatilag nem volt Magyarországon a könnyipar egyáltalán fejlesztve.
Igen.
Mert ugye 3-5 éves tervekbe hagyták meg a termelésnek a fejlődését, először volt a vas és a célországa, kohók, minden, ezt csináltuk. A második volt a vegyipar fejlesztése, nem semmi, óriási beruházások, és tulajdonképpen nagyszerű volt, és nagyon-nagyon soká, tulajdonképpen 75-től volt a könnyipari rekonstrukció. Ez adta meg a lehetőséget, hogy 10 éves fejlesztést hajtottak végre, sorolom, részben a méteráruiparban, részben a konfekcióiparban, tehát a méteráru azt tudják, hogy mi a, igen, konfekció pedig, amikor megvarjuk és használhatjuk is.
Igen.
Óriási mennyiségi, minőségi és választék bővülés jött létre. Uh-huh. Az ipar nagyon ki volt éhezve már arra, hogy mikor kapnak pénzt, mert gyakorlatilag sem alig-alig valamit szánt a népgazdaság arra, hogy a könnyipart fejleszte.
Uh-huh.
Természetesen ez ment a cipőben, ment a nyomdában, a papíriparban, bútoriparban, de igazából kifejezetten hatalmas eredményeket hozott a textil és textil ruházati ipar, amely fejlődéséhez gyakorlatilag a Hungarotex, a Modex és a Hungarokoop szállt be olyan mértékben, hogy alapvetően ezeknek a piackutatásoknak, az ő általuk kutatott bérmunkáknak és megvalósításoknak volt alapvetően lehetősége arra, uh-huh, hogy az ipar valóban a bizonyos kereteken belül, 5-6 éven belül dinamikusan fejlődjön.
Értem, ez nagyon fontos információ.
Én is azt hiszem, a dollár most nem fontos, mert 300 millió vagy 600 millió változtak az ár és értékarányok azóta, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy a teljes magyar könnyűipar, mondjuk 6 darab szövőgyár, mondjuk 6 darab konfekciógyár, mondjuk 40 darab szövetkezet gyakorlatilag beadhatta a pályázatát több oldalon keresztül számításokkal. Uh-huh. A feladat az volt, hogy számítsa ki, hogy milyen gépeket és honnan akar beszerezni. Gépek. A gép nagyon fontos. Anélkül nincs divata, nincs gép.
Igen.
Gép, technológia és alapanyag. Mert Magyarország nem alapanyaggyártó, tehát nem volt se pamut, se szintetika, se műszer Magyarországon, tehát ezeket be kellett szerezni ahhoz, hogy ezeken a modern gépeken modern félefajta árukat termeljenek. Uh-huh. És nagyjából ez teljes vertikumba kellett a vállalatoknak végignézni és beadni. Több oldalon keresztül, heteken, hónapokon keresztül néztük át a pályázatokat, átöltszették, én a külkereskedelemben dolgoztam, aha, és rettentően becsüljük a Demján úrnak a kezdeményezését, ők viszonylag korán kapták meg a külkerjogot, de a többi iparvállalat is átcsingolzott rá, hogy mielőbb megkaphassa, mert úgy gondolták, hogy ők maguk is tudják azt intézni. Elképzelhető, hogy ez a koncentrált piackutatás mindig nagyobb eredményt hozott, mint hogyha egyenként a gyárak vásárolnak alapanyagot, vagy méterárut, vagy bármit, mert akkor az egész magyar textiliparnak az igényét egy kézbe tudták fogni, és importban jelentős árengedményt tudtak elérni.
Igen, tehát én nem akartam megbántani a hallgatókat, mert ugye azt mondtam volna, hogy azért a 60-as, 70-es években mindenki ugyanúgy nézett ki, egyféle nadrágban, egyféle cipőben és egyféle kabátban járkált, bugyi rózsaszín vagy bilikék gyerekruhák voltak, és semmi más. Persze nyilván, aki megpróbált egyénieskedni, az levágta a lóden kabátnak az ujját, és azt gondolta, hogy attól válik jófej, de hogy valóban egy csőttömeg volt a 60-as évek divatja Magyarországon. Nem is volt divat, nyugodtan ki is mondhatjuk.
Engedje meg, hogy a pamut is, pamut harisnya volt. Hát nem volt nejlon harisnya.
Igen.
Átcsingoltunk, hogy valahonnan szerezzünk. Egy darabig valahogy átkötött harisnyákat. Aztán sportolók lopták be ugye a lódenkabátot egy darabig, meg a harisnyákat Olaszországból, mert a poliamid-6-ból az olaszok találták ki a nejlon harisnyát. De most ez a rekonstrukció, ami 1975-től körülbelül 85-ig tartott, gyakorlatilag az volt a feladat, hogy a ráfordított tőkés dollár beruházásokat, gép, technológia és alapanyag, becsüljék meg, hogy mennyi, mibe fog ez kerülni.
Igen, értem, tiszta.
És ezt 5 év alatt be kellett hozni minden egyes egységnek.
Igen.
Hát elképzelhető, hogy mekkora óriási munkát jelentett ez az iparvállalatok részéről, és meg kell mondjam, hogy 85-ben már a textil és textilruházati ipar a termelés 60%-át kemény devizáért dollárban adta el.
Fontos.
A többi szovjet szocialista exportra ment, mert a kötelezettségek megvoltak.
Igen.
És belföldre is jelentősen több jutott. Így természetesen az S-modellnek is jutott, konfekcióra is, és méterárú behozatalra is. De évtizedeken keresztül a külkereskedelem dolgozta ezt ki, járt utána, hogy mely piacokon lehetne termeltetni, külföldön bérmunkáltatni, hol lehetne a legolcsóbban vásárolni méterárut, és így tovább. Óriási szerepe volt, és én nem akarom az időt húzni, de ezt muszáj, hogy megemlítsem. Hát talán emlék, még egy szót mondok.
Jó.
A Tanimpexnél volt a Mino cipő, talán emlékeznek.
Hogyne, igen.
Ez egy USA kooperációba jött létre. Talán emlékeznek, hogy a Tisza cipő,
igen,
az Adidas-szal kooperáltatott. Ez a két vállalat ugye a Tanimpexen keresztül működött.
Igen.
És óriási hatása volt. A pécsi kesztyű önmagában is megállt, mert annyira csodálatos kesztyüket és bőrárukat készített, hogy világszínvonalon.
Igen.
És ugye se függönyünk nem volt, van már függönyünk, mindenféle nylon volt. Uh-huh. Lett rettenetesen megnőtt mindenből az export, mert a vállalatok elvállalták, az iparvállalatok és a külkereskedelem elvállalta, hogy 5 éven belül ki fogja termelni a deviza ráfordítást. és ebben a nagy konglomerátumban tartozott a Demján úrféle S-modell is. Hogy hol jelentek meg? Természetesen részben ezeken a divat bemutatókon, de alapvetően a BMW-n jelentek meg, a textilipari vállalatok hatalmas sikere volt mindig az új anyagoknak, az új konfekciótermékeknek, az új ingeknek. Hát tényleg a fékon kimagaslóan gyönyörű ingeket csinált.
Igen.
A fékon, blúzokat, ruhákat, mindent. Gyakorlatilag természetesen a Hungarotex kedelében, és nagyon-nagyon szoros együttműködéssel. Aztán lassan-lassan kértek önálló külkerjogot is a vállalatok, mert hát ez nem volt szabad nekik egyedül.
Igen.
Talán emlékeznek ezekre a nehézségek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel kiegészítette a műsort,
igen,
és árnyalta a helyzetet. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Kész csókom. 24 06 953, SMS-ben 06 30 30 30 953, az Annó Budapest diva történeti műsora hallható most, az S-modell történetének és történeteinek járunk utána. Egy hallgató azt írta SMS-ben, hogy a Marks & Spencerben volt, gondolom lehetett először kapni testmagassághoz SML méretezést. Halló, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Kész csókom!
Igazából egy mondatot szerettem volna csak mondani, hogy olyan kedves hallgatói hozzászólások voltak az S-modellrel kapcsolatban, hogy talán egyetlen egy mondatot megér, hogy megemlítsünk egy Pevdi nevű céget. Nem tudom, hogy ön hallott-e róla.
Hogyne?
A Pevdi az a Pest Vegyei Divacégkipari Vállalatnak a rövidítése.
Igen.
És igazából bérmunkába dolgoztak nyugat-német alapanyagokból nagyon-nagyon szép szoknyákat. Budakeszin volt egy varodájuk, ahol nagyon-nagyon tehetséges varónők vartak, és a személyes érintettségem csak igazából annyi, hogy amikor édesanyám ott dolgozott, akkor ezeket a szoknyákat bemutatták divat bemutatókon. És pici kollégális segítséggel olyan is történt, hogy leókázták. Ez azt jelenti, hogy osztályon kívülinek nevezték ezeket a szoknyákat.
Igen.
És a kollégák és ugye a ismeretségi körben elég jutányos áron meg lehetett venni. Igazából csak annyi, hogy a fiatal lánykoromnak egy nagyon szép színfoltja volt, hogy csodálatos Pevdi szoknyákba járhattam.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra. Nem tudtam volna megmondani, hogy mi a Pevdi betű szónak a feloldása, úgyhogy már is beljebb vagyok, ma is tanultam valamit. Önök pedig hívjanak és meséljék el a történeteiket az S-modellrel kapcsolatban. És közben azért ránézek az SMS falra is, a New Art, vagy New Model Studio, Petőfi Sándor utcai aluljáróban írja nekem a hallgató, az nem ott volt, nem az aluljáróban volt az a butik, amire a hallgató gondol, hanem a Petőfi Sándor utca szerintem 3 vagy 5 szám alatt az volt a Király Tamásnak a butikja, és nem aluljáróban volt, hanem egy lépcső alatt volt a New Wave butik, és volt egy kirakata, abban egyszer látható volt Kérényi Krisztián Tódor is, és ott lehetett először kapni Népszabadságból vart zakót. Halló, jó napot kívánok! Dani kérdőn nézett rám, hogy ez mi ez a hülyeség. Itt vagyok!
Halló, halló!
Halló, jó napot kívánok! Hall engem?
Igen, most már hallom, csak én is nagyon-nagyon halkan.
Hurrá! Akkor hallgatom!
Akkor Arany Erzsébet vagyok.
Kész csók! Erzsébet, hallgatom! Erzsébet.
Igen, és csak annyit szeretnék, hogy valóban csodálatos dolgokat lehetett kapni az S-modellbe. A mai napig megvan, egy nagyon-nagyon pedig, ez 30 évvel ezelőtt vettem, illetve
igen,
kaptam ajándékba. Nagyon csodálatos blúz, piros alapon, fekete kis diszkrét mintával.
Aha.
És akkor most már elárulom, hogy az én drága hugom,
igen,
Arany Ildikó dolgozott a Deák téren az S-modellben.
Na!
És nagyon szerette a főnöknőjét, Moldoványi, a keresztnevére nem emlékszem, de annyit tudok, hogy a beceneve Moldi volt.
Uh-huh. Értem.
És ugyan nagyon-nagyon szerette a Demján urat is. Hát akkor még ugye elvtárs volt,
igen,
de hát akkor is nagyon-nagyon szerette.
Értem.
És valóban csodálatos dolgokat lehetett ott kapni az üzletbe,
és nem köszönt vissza az utcán.
Azért azt mondja meg, hogy egy 30 évvel ezelőtti ruhadarabot miért őriz meg? Nekem is van olyan pólum, amit 30 évvel ezelőtt vásároltam, de nem tudom, hogy minek van meg, persze.
Van.
Halló, Erzsébet!
Igen, igen, itt vagyok, csak nagyon rosszul
értem.
Hallom.
Tehát, hogy miért nem...
Én csak ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonálhattam. Sajnos a drága kis fugom, Arany Ildikó, 2 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket.
Sajnálom. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész csokon, viszont hallásra! Egy másik hallgató jön. Halló, napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban.
Ön tetszik lenni, jól hall engem?
Igen, tökéletesen hallom. No, én nem, sajnos most ma későn kapcsolódtam be az adásba, bár mindig hallgatom önöket, úgyhogy csak az előző szakemberhölgyet hallottam. Uh-huh. Én, mint csak vásárló, szeretnék annyit hozzászólni, hogy hosszú évtizedekig rendszeres vásárlója voltam az S-modellnek, uh-huh. majd utána a Mark & Spencer üzleteknek. Nagyon szerettem az S-modellt is. Valóban megelőzték a divatot. Nagyon jó minőségű ruhákat árultak színben, fazonban, és nem volt annyira olcsó, de azt mondom, hogy a minősége megérte. Mai napig vannak nekem, én is megőriztem egy-két ruhadarabot, amik még most sem mentek ki a divatból, sok-sok emlékem is fűződik hozzájuk, és szerintem ma is divatosak.
Tehát föl lehet ma 2020-ban is venni, mondjuk most nem lehet benne kimenni az utcára, egy S-modell darabot?
Hát voltak olyan blúzaim, igen. Például most csak példaképpen mondom, vettem egy, megvan, most is a szekrényben, egy világos kék-fehér csíkos blúz, amin ilyen, elől ilyen, mint a képregényeknek a figurái és párbeszédei buborékokban.
Szóbuborékkal, igen.
Nagyon helyes, jó pofa kis blúz volt. Bizony, ma is fölvenném, bár már eljárt felettem az idő lassan, de szerintem a minősége tökéletes, megőrizte a színét, tehát ma is hordható lenne, itthon szoktam hordani.
Azt mesélj el nekem, hogy akkor, amikor eldöntötte, hogy na, szükségem van egy blúzra, akkor mi volt a menet? Tehát hova ment először megnézni, hogy van-e valami használható darab, és mondjuk hányszor engedhette meg az ember egy évben, hogy az S-modellben vásároljon valamit?
Hát nézze, én a Vörösmarty téren dolgoztam, a régi műemlék épületben, ami aztán a Budapest Banké lett.
Igen.
Később a tőzsdei épület. Hát ott dolgoztam, és ebédidőben leszaladtunk a legközelebbi S-modell, később Mark & Spencer boltba, és körülnéztünk, hogy van-e valami. Hát én azt mondom, hogy havonta azért az ember, bár nem kerestem sokat, uh-huh. de azért egy-két ruhadarabot, vagy legalább egyet megengedhetett magának.
Tud mondani egy árat, amire mondjuk így emlékszik, hogy...
Hát erre már nem nagyon,
aha.
nem nagyon, de hát nem volt olcsó.
Az már kiderült, igen.
De inkább azt mondtam, hogy kevesebb ruhadarabom legyen, de az jó, és jó minőségű, és időtálló, mint sok apró kis olcsóbb, amit aztán úgyis megun az ember, meg hát tönkre is megy. Na most még egyet az S-modellel kapcsolatban, illetve később a Mark & Spencerrel, hogy én annyira emlékszem az eladókra. Hát sajnos ma már ilyen eladókkal nem nagyon találkozunk, uh-huh. illetve ismertem jó pár eladót ott a Váci utcában, édesanyám felől érdeklődtek mindig, szóval jó viszonyban voltunk, és később eltelt, vagy hát én nem tudom, 15-20 év, és bementem egyszer, akkor még volt a Dunaplázának a földszintjén Mark & Spencer, és bementem, és összetalálkoztam az ismert eladóval. De mondom, legalább 15-20 év eltelt, a két találkozás uh-huh. között, mert nem nagyon járok a Dunaplázába, és legnagyobb megdöbbenésemre megismert. Tehát barátságosak, kedvesek, végtelenül udvariasak uh-huh. voltak, ami az embernek ugye nagyon jól esik. Hát ilyen ma már egyre ritkább sajnos.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Én is köszönöm. Viszont
kész hallásra. Sokan, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Halló!
Halló!
Kész csókom!
Halló!
Itt vagyok, hallgatom!
Én vagyok?
Ön!
Én vagyok. Jó, akkor mondom, nagyon rövid leszek.
Jó.
Én a férjemtől kaptam egy nagyon szép kabátot. Azt hiszem, hogy az akkori tanácskörúton vettük. Aha. És a mai napig megvan, és őrzöm, csak a betegségem folytán már jóval rövidebb, többször a húgom segítségében, mert ő tud varni, uh-huh. mindig rövidebb és rövidebb lett, most pillanatnyilag térd fölött ér, de most nem találkozhatok a húgommal,
uh-huh.
úgyhogy nagyon szeretem a kabátom, azt a drága férjem emléke miatt is hordom.
Annyira reménykedtem, hogy lesz néhány férj.
Nagyon özvegy vagyok most már régen, uh-huh. nem is szeretek róla beszélni, de nagyon-nagyon jó családom van.
Értem.
Remek, igazán unokáim, a fiam, egy szem gyerek, de mindent megkapok tőlük, amit csak lehet.
Értem, és most karanténban tetszik lenni?
Igen, nagyon, hajjaj, nem is megyek. A lépcsőházba is maszkkal, meg kesztyűvel megyek.
Hogy bölcs. Élek,
mert meg kell nézni a postát. Azért annyit azért megreszkírozok.
Csak kesztyűbe.
Nagyon vigyázok magamra.
Igen.
Azt mondja a fiam is, hogy fő a biztonság, és ha ők mindent elkövetnek, akkor én nekem az a dolgom, hogy vigyázzak magamra, és teljesen igazat adok nekik, és hálás vagyok, hogy ilyen gondoskodó családom van.
Én is örülök neki, hogy ilyen van. Kész sokan, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Azt kezdtem el mondani, hogy most már jöhetne egy férfi, aki azt mondaná, hogy jó napot kívánok, kedves Miklós. Én a feleségemnek állandóan ott vásároltam, ott vertük el a családi kasszát, ott vertünk a fenekére a pénznek, csúnya rossz pénz, elfenekellek.
Én most mondanám neked ezt nagyon szívesen, de se feleségem, se nem értem akkor.
Értem. Jó, hát mindegy. És mit nem értettél? A Népszabadság zakót?
Igen, de az annyira jó lehet egyébként. Mármint, hogy
egy példányos volt az, mert azt a Népszabadságból vágtak ki, tehát, hogy csíkokat vágtak fel a Népszabadságból, és abból készült egy ilyen zakó.
Mintha Andy Warhol tervezte volna. ezt
most, értem. Ezt most igen, senki nem értette rajtunk kívül, úgyhogy ezt kérem víziket töröljük a jegyzőkönyvből. Halló, napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves Miklós!
Üdvözlöm!
Hát én egy néhány apróságot szeretnék mondani. Ami ugyan nem apróság, az első gondolatom, hogy hallatlan, friss szellemet hozott a Demján úr az akkori kereskedelmi világba.
Annyit tegyen meg, hogy lehalkít valamit. Vagy engem, vagy a rádiót.
Rádiót?
Igen. Köszönöm szépen. Nagyon visszhangos.
Most jól van?
Most jól, igen.
No, tehát a Demján úrnak a tevékenysége az összes kereskedelemben, de különösen a divatkereskedelemben óriási nagy szerepet töltött be, és egy egészen friss levegőt hozott be. A másik dolog, amit szeretnék mondani, itt többször elhangzott az export tevékenységünk, a bérmunka. Egy valami nem hangzott el ezzel kapcsolatban. Én a Vörösoktól férfi ruhagyárban dolgoztam, és ezek a külföldről beérkeztek, anyagok, amelyek nem csak szövetek voltak, hanem dőlésanyagok, gombok, tehát úgy szokták mondani, hogy a tokától a bokáig
igen.
minden benne volt a megrendelt öltönyök mennyiségéhez mérten. Ezeknek az anyagoknak egy bizonyos részét úgynevezett BT tartalékot képeztek belőle, illetve nem az anyag, de igen az anyagból, és ez a BT készlet is feldolgozásra került úgy, hogy amikor a szériát leellenőrizte a MEO, hogy minden rendben van, szállításra kész, és nem kellett kicserélni a méretekbe egyetlen darabot sem, akkor ez a BT termék mennyiségből készült öltöny magyarországi értékesítésre került. Ez a 60-as, hát a 60-as évek eleje,
aha,
mondjuk így, igen, 60-61, valahogy így.
Értem.
Úgyhogy, és a másik dolog, amit ugye elhangzott a hölgyek részéről, és az urak részéről is, az S-modell komplexitásra törekedett. Uh-huh. Tehát arra törekedett, hogyha valaki bement az üzletben, akkor megnézte elsősorban a ruhát, és akkor megakadt a szeme egy sálon, vagy egy ridikülön, vagy egy cipőn, és ahhoz megfelelő harisnyán, úgyhogy gyakorlatilag tetőtől talpig föl tudott öltözni, hát akinek volt erre pénze, és igénye, mert szeretném hozzátenni, hogy igényes emberek üzlete volt az S-modell, nem azért, mert drága volt, hanem azért, mert a legfrissebb divatot próbálta Magyarországra behozni és értékesíteni. Úgyhogy én ennyit szerettem
nagyon kedves, köszönöm szépen.
A magam részéről, ja igen, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a mai napig megvan egy tiszta selyemkendőm, csodálatos mintázattal a mai napig, tiszta selyem, hát valami csoda volt.
Értem.
Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani.
Köszönöm szépen.
Hogy meghallgatott, további sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen. Sikeres, különleges, kedves szerkesztő, annyira szép SMS, majd mindjárt kiadjon belőle. Az első interjú alany, Kelemené Preizendorf Gabriella, annó Egerben anyám keresztestvére volt, de rég elvesztették egymást. Nagyon szeretnénk őt megtalálni, 70 év után felvenni a kapcsolatot, tudnak-e segíteni? Kérdezi tőlem egy kedves hallgató rövid szöveges üzenetben, amit a 06303030953-ra küldött. Természetesen segítünk, úgyhogy Árva Brigitta szerkesztőnőm már önt is hívja meg, Gabriellát is, és így lehet egy kicsit egyesíteni a családot. Erre való az Annó Budapest itt a Klubrádióban. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Na, jaj, egy férfi, halló!
Vagyok. Némi vidámságot hozhatok a képbe, mint pasas.
Oké, oké, oké. Ne, eddig is vidám volt, halló!
Tessék?
Eddig is vidám volt a műsor férfiak nélkül.
Igen, igen, de ez talán igazolódik, hogy tényleg jó pofa történet. Az egy manöken hölgy ismerősöm volt,
aha,
és felhívott egyszer egyik meg a turnéjuk előtt, hogy jön egy ismerőse, egy idegenvezető srác Magyarországra meglátogatja, és lehoznám őt a következő helyszínre, mert ő ugye a stábbal jön.
Igen.
Az ugye tudható, hogy nem csak a termékek voltak nagyon különlegesek, és itt van valóban itt újdonságuk, hanem szenzációs volt a reklámtevékenysége a skálakopnak.
Igen.
Hát ilyen vidéki turnén mutatták be az új ruhákat. Jön a srác, egy angol fiú, elindulunk lefelé, a Fejér megyébe, ez egy november végi ködös, esős, barátságtalan idő, valami kis község művelődési ház volt a félpont, odaérünk, bebotorkálunk a félhomályba, bemegyünk a tipikus szociál kultúrterembe, a közepén az egyik oldalt egy nagy vaskályha, ott lefűtöttek, mert hideg volt, a tipikus dobogó, vörös függöny. Kocsmában némely bácsi, nénik fejkendővel a közönség nagy része.
Igen.
Szétmegy a függöny, és ott ül a Bergendi zenekar. Elkezdenek zenélni. A srác már ekkor felén fordul, gyanakodva kimatolt a levegő, vagy ez mi az ördög. Utána jött Cserháti Zsuzsa, és Máté Péter.
Aha.
Srác, teljesen zavarba volt ki, hogy mi ez? Mondom, semmi, azt mondom, helyiek, ezek helyiek. A srác teljesen ki volt készül, hogy az öltözben ez egy kis ország ilyen felséget. Végül hazafelé már Budapest környékén megkíméltem, és akkor elállítottam neki, hogy miről van szó. Tehát, ez is egy jellemzője volt ennek a kornak, a nagyszerű menedzser és a remek stáb ott a PR-nál. Ez tényleg népszerűbbé tette őket még jobban.
Ez elég szép történet. Elég szép történet.
Igen. Na, hát jó popa volt, a nemzeti büszkeség ez. Itt adtunk egy kicsit.
Igen, igen, egy kicsit megmutattuk a nyugatnak, igen, hogy, igen, hogy kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Tehát,
igen, igen. Nem, az tényleg két világsztárunk, és a Bergendi a legjobban képzett zenekar, a srác teljesen ki volt készülve. Hogy az ördögben lehet ez a kultúrház, a saját zenekar.
Ja, oké. Okay.
Na hát, minden jót további.
Köszönöm szépen.
Beszélgetéseket.
Köszi, viszont hallásra. Azt írja a kedves hallgató, nem, ez az Anno Budapestre le is fényképezte a kedves hallgató, a Hegedűs Gyula utcai militáris gyűjtőbolt ajtófogantyúja még mindig őrzi az eredeti funkciót, a fotót január 19-én készítettem, ezt az Anno Budapest Facebook oldalára rakta föl a kedves hallgató, és valóban az S-modell még a bejárata a militári boltnak, hát így. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Kész csók!
Német Éva vagyok, és hát nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy bekapcsoltak. Én csak egy SMS-t írtam arról, hogy ja, az én... Igen?
Ja, nem, az ön keresztanyja.
Hát igen, nem az én keresztanyám, hanem az nem, én igen. Édesanyám, akit úgy hívnak, hogy Mészáros Éva Borbála.
Aha.
Ő a Preisendorf Gabriellának a keresztestvére volt, legalábbis anyukám ezt így szokta mesélni.
Aha.
Lehet, hogy ez inkább azt jelenti, hogy a Preisendorf Pimpi néni volt az én anyukámnak a keresztanyja, talán valami ilyesmi, de nem vagyok biztos, bár anyukám szerencsére még most is él és virul, 83 éves. Hát ez a kapcsolat ez eltéveszthetetlen. Nagyon sokat mesélt a Preisendorf családról, amikor gyerek volt, akkor rengeteg időt töltött ott náluk, valahol a Egerben a Szépasszonyvölgy környékén laktak ők akkor, és hát magam is jártam arra sokat, aha, már így felnőttként anyukámat elvittem oda nosztalgiázni abba az utcába, mert neki a Gabriella, akit Ellának hívtak, rendkívül jó barátnője volt, testi-lelki jó barátok voltak kicsi gyerekkorúban.
Értem, én. Na, hát itt most egy kommunikációs... Igen, tehát egy kommunikációs zavar történt, mert én azért adtam oda az SMS falat egy pillanatra Árva Brigitta szerkesztőmnek, hogy kösse össze önt, illetve Gabriellát, de hát ha felhívtuk, akkor felhívtuk, legalább tudjuk, hogy miről is beszéltem az előbb.
Igen, igen, úgyhogy további családi nevek is vannak, de aha, hát akkor ezekről
akkor ezt majd rövidre zárják. Nagyon szépen köszönöm.
Jó, de nagyon örülök neki, hogy ez valahogy így alakult, és bocs, hát nem akartam illetéktelenül ezt a dolgot így nyilvánosságra hozni, de hát akkor már...
Nem, ennek biztos mindenki örülni fog.
Hát remélem, hogy lesz folytatása. Köszönöm
szépen. Kész sokan, viszont hallásra. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy azért van még S-modell tudsz, ugye több hallgató is mesélte, hogy megvannak az S-modell darabjai neki, mert a divat csak visszaváltozik, ez is mutatja, hogy milyen jó minőségű cuccok voltak. Ma ez példa nélküli, írta egy kedves hallgató. Aztán egy másik azt írja, hogy az S-modell butikok belső építészeti dizájnjáról is érdemes lenne beszélni. Egyedül álló jellegzetes bejárat, a bejárat felett illa félgömbről és a modern belsőről. Hát akkor most már így szóba hoztuk, de ha valaki esetleg tervezője volt az S-modell üzleteknek, akkor el is mesélheti, ha felhívja a 2406953 vagy 2407953-at, vagy ír nekem egy SMS-t a 06303030953-ra, vagy a Facebook oldalunkra belinkel valamit, vagy egy képet. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban.
Ön!
Azért telefonálok, mert előbb szó volt a New Age stúdióról.
Igen.
A miénk volt a New Age stúdió, de előtte még annak a hölgynek üzenném, aki a Bakos Pistát emlegette fotót, mint fotót,
igen,
hallgatja-e. Jó barátom, kollégám Bakos Pista, meg fogom neki mondani, hogy hallottam a rádióban.
Igen, hogy itt ajnároztuk.
A New Age stúdió úgy jött létre, hogy mi ketten, Korozi Ildikó, Banász Béla Díjas, dramaturg és forgatókönyvíró, én pedig Lelkes László, iparművész és fotoművész. Elhatároztuk, hogy csinálunk ami olyan üzletet, akkor még elég szegényes volt a választék, hogy valami új és friss dolog legyen.
Aha.
És akkor először a Irányi utcai oldalon a félemeleten Ildikó lakásában hoztuk létre ezt a New Age stúdiót, ahol már nagyon érdekes dolgok is zajlottak, divat bemutatók, többek között Jonathan Csaba ételkiállítása, vagy étel alapanyagokból különböző csodálatos.
Várjon, drága úr! Várjon!
Köszöntünk le, ami már jól már szó volt, a Ferenciek teren 4, a Kamra Színház mellé.
Igen.
Ott volt a kirakat is a folyosón.
Igen, de most van egy kis zavar, haló, hogy ez a butik, meg a butikok, az majd egy későbbi műsor lesz, úgyhogy most elteszem az ön telefonszámát, mert hogy ma az S-modellről szól a műsor. Csak ja, szóba értem, került.
Nem, mert Király Tamást is emlegették.
Igen.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jót.
Köszi. Most figyeltél, Dániel? Tehát szép lassan meg fogsz tudni mindent a New Wave stúdióról, ha rendesen követed a műsort.
Igazából bennem az ragadt meg, amikor a hallgató azt mondta, hogy az igényes emberek boltja volt az S-modell. Valószínűleg pont ezért nem fordult el elő ott, de nagyon így körülírva ez egy nagyon szép sztori.
Igen, azt írja az egyik kedves hallgató, hogy még annyit, hogy a lila ernyők hozzátartoztak a város képéhez. Igen, tehát volt olyan szakasz még a fővárosnak, amikor jól néztek ki a város utcái. Éppen tegnap a Budapest régi képeken Facebook csoportban futottam bele egy képbe, ami az otthon áruházat és a Rákóczi utat ábrázolta. Meglehetősen jól néz ki. Azt hiszem, hogy ma reggel láttam ott. Nem tudom, hogy van-e már nekünk hallgatónk a vonal túlsó végén, de hogy te beszóltál az előbb? Nekem jól értettem, Dániel.
Kíváncsi voltam, hogy mikor veszed észre.
Figyelj, én nem vettem volna észre, hogy te beszólsz nekem, mert azt gondoltam, hogy kettőnk barátsága az nem bírja el az ilyen szintű igényesítést. Tehát, hogy igen, ez egy beszólás volt.
Jó. Kettőnk barátsága már réges-rég. Valamit egyszer erre mondtál az egyik műsorban. És jó. De azt hiszem, hogy elbírja ezt, nem?
Oké, majd mindjárt fogom a Patakit, és mondom, hogy hát cseréljük le a Dánielt a pszichopetire, vagy nem is tudom, hogy mi legyen, hát tényleg már, hogy néz ez ki.
Itt na jó, mindegy. De nagyon szép a mai inged egyébként, az S-modellbe vetted.
Dániel, nem lesz ennek jó vége.
Igen, zebra csíkok vannak rajta.
Ha láttad volna, ha meg lenne az a filmes háttered, ami hiányzik, akkor tudnád, hogy a Twin Peaks-ben ilyen a mintája a padlónak, annak a helynek, ahol mindig szól a zene, csak ezt nem láttad, és emiatt aztán nem tudod. Na.
Ez így van.
Így jártunk. Hívjanak még bennünket a kedves hallgatók, addig még jön néhány Facebook hozzászólás a műsorhoz, hogy jó anyagi körülmények között éltünk, de az üzletnek nem voltunk rendszeres vásárlói, exkluzív, drága üzlet volt, írja egy hallgató. Én is a Krúton vásároltam, akkor kezdtem el fiatal lányként dolgozni, mégis megtettem, hogy ebben az üzletben vásároljak. Arra emlékszem, hogy mindig sokan voltak az üzletben, ami nem csoda, és azt sem felejtem el, hogy olyan geve voltam, hogy csak itt találtam csinos nadrágot magamnak, de jó is volt, akkoriban írja az egyik kedves hallgató. A kedvenc reklámjaimat idézik a hallgatók az S-modellel kapcsolatban. Azt írja Kereszes Magdi, ő a Budapest Régképeken Facebook csoportra, hogy mint fotóriporter megbízást kaptam, hogy az első elkészült S-modell üzletekről készítsek belső építészeti fotókat, és aztán annak alapján tudják az összes üzletüket megépíteni. Ugyanúgy a Tanácskörútra emlékszem, és a Budai Skálában is volt egy szint, ahol dolgoztam. Szerintem a fiók mélyén van róla egy csomó fotóm, tehát, hogyha Keresztes Magdi ezt hallja, akkor mindenféleképpen tegye föl ezeket a képeket. Aztán azt írja Lovas Bea, hogy az S-modell volt a legjobb munka, szép és izgalmas feladatok, szuper csapatban, 23 éven keresztül szerettük egymást, bár a végén már Marks and Spencer üzletláncként működött. Örülök, hogy itt dolgozhattam. Egy másik hallgató azt írja, hogy a központban dolgozott marketingesként, és a legszebb ruháim még ma is hordhatóak, elegánsak, boldogság volt ezekben járni. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy egy nagyon klassz, vajszínű szövet blézert vettem a Népköztársaság gúty elején lévő boltban, horror áron 1980-ban, elegánsan sportos fazonja volt, az egyik valaha volt legjobb darabom. Aztán még nagyon sokat dicsérik a skálüzletházak is szóba kerülnek. A Bartókon is volt egy bolt, amit imádtak az olvasók, és a Jókai térnél az Asztúrián is volt egy, az anyukám csak itt vásárolt, és tényleg nagyon csinos ruhákat vett. Ugye az kiderült a beszélgetésünk elején, hogy 17 üzlete volt az S-modellnek, amikor legjobban ment neki, és hát szép lassan ezzel végre is értünk, azt hiszem, hogy a mai Annó Budapestnek. Ha még megtaláltad volna az S-modell című számot, amit annyira kértem és szerettem volna, de hát...
Majd legközelebb.
Igen, tehát volt.
De legközelebb. Bocsánatot kértem, de haragudj.
Nem elégszer. Én nem akartam rád szólni, de miután te beszóltál nekem, hogy ízlés meg ilyesmi, ezért kénytelen voltam.
Mert megdicsértem az ingedet.
Már késő. És tudod, hogy egyébként Takács Éva volt az S-modell reklámarca, és hát az kiderült, hogy Sas István rendezte, és Rusznák Iván volt az S-modell reklámfilmjének a zeneszerzője, az M7-es játszotta a zenét, Postás Julival és Liner Mártával kiegészülve, ezek is még az S-modellhez tartoznak, az üzlethelyiségek kis alapterületükkel, ez már a Wikipédia írja, mindössze 30 négyzetméteres volt, és hangsúlyozták azok exkluzív jellegét, a butikok ismertetőjegy volt, amit egyébként hallgatók is írtak, a jellegezetes lila színük, és a portáljukat díszítő lila hagyló ernyők. No, ez volt ma az Annó Budapest, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen Árva Brigitának, a szerkesztőnek, Ricsovics Kingának, aki a telefonokat fogadta, Kemény Dániel barátomnak, aki a gombokat fényesítette, Kardos Józsinak és Pálinkás Huannak a segítséget. Közben írták a hallgatók nekem, hogy ne felejtsük elmondani most ebben a koronavírus járvány okozti helyzetben, hogy az Arcanum ingyenesítette a szolgáltatását, tehát nagyon sok régi újság, nagyon sok régi könyv, nagyon sok olvasnivaló érhető el az arcanum.hu-n. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, mi is nagyon gyakran szedünk össze anyagokat, információkat, sajtóban megjelent cikkeket a műsorhoz. Na, Pankszmede Miklós voltam, V-hallás, egyik múlva találkozunk. Ja, bocs, még egyszer elmondom, hogy este 7 órától Best of Vesztegzár, Kovács M. Veronika szerkesztésében a Vesztegzár című műsorunk legjobb pillanatait idézzük meg este 7-től. A műsor egyébként ma este valamikor megismétlődik, az Annó Budapest.
Éjfélkor, hajnali kettőig.
Hát figyelj, most úgyis órátállítás volt, mindenkinek könnyű lesz ez, és menjenek fel az Annó Budapest oldalára, és lájkolják, mert különben elaltatják, aztán nézhetünk. Még egyszer V-hallás.
Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!